Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Még októberi a hír, hogy Csányi Sándor, az OTP bank elnöke, valamint Orbán Viktor miniszterelnök Gödöllőn jelentette be, hogy a magyar kormány és az OTP 50-50 millió eurót biztosít a Grassalkovics kastély és parkjának felújítására, amely 2021 óta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért alapítvány tulajdonában vannak. Vendégem a stúdióban Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója. Szervusz Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz. Köszöntöm a hallgatókat.
Imádom elkölteni most ezt a 250 millió eurót.
Viszonylag gyorsan megy.
Hoztál belőle valamit?
Hoztam, igen. Skodával érkeztem, annak a csomagtartója van tele.
De jó. Viszont mielőtt elköltjük ezt a 100 millió eurót, előtte egy nagyon fontos, és a kastély szempontjából egy nagyon érdekes időszaki kiállításról szeretnék hallani, mert egyébként ezekből is hozhattál volna. Nem tudom, hogy mekkora értéket képviselnek. Szóval miről van szó?
Akár mondhatjuk azt is, hogy egészen hasonlatos értéket képvisel a mostani időszaki kiállításunk, mint az előbb elmondott számok. A Köhert ékszer család 200 éve, több mint 200 éve határozza meg Európa királyainak, arisztokráciájának a divatját és az ékszereit. Ez egy Bécsben működő ékszerész dinasztia. Többek között Erzsébet királyné Sziszinek a gyémánt csillagjait is ők készítették, erről elég sok festményen láthatjuk Erzsébet királynét, ahogy csillogvilog a hajában ez a sok gyémánt csillag. Velük hoztunk létre egy tárlatot, 200 év ékszereit lehet megnézni nálunk, New Yorktól Katarig érkeztek hozzánk ezek a műkincsek, fantasztikus értéket képviselnek, és egyenként is csodálatos történeteket mesélnek el.
Az ötlet tőletek indult, vagy az ékszerháztól?
Tőlünk indult az ötlet, mert hogy néhány évvel ezelőtt találkoztam az ékszerház vezetőivel a Budapesten a nagykövetségi rezidencián egy rendezvényen, és onnan úgy jöttem haza, hogy milyen jó lenne a történelmi ékszerekből Gödöllőn egy tárlatot létrehozni. Aztán kitört a világjárvány, és várni kellett egy picit a megvalósítással. 2,5 évvel ezelőtt hívtam föl őket, hogy hagyj látogassak el hozzájuk Ausztriába. Leültünk beszélgetni, és én rögtön elmondtam ezt az ötletet. Ők meglepődtek, mert hogy ez egy működő kereskedés, működő manufaktúra.
Gondolom, hozzá még ilyen kérés nem is érkezett soha?
Nem érkezett ilyen kérés soha hozzájuk, pláne nem külföldről. Úgyhogy kértek egy pár hét gondolkodási időt, nyilván utána néztek, hogy mennyire komoly a mi ajánlatunk, kértek referenciákat más múzeumoktól a Gödöllői Királyi Kastélyról, és végül 2 évvel ezelőtt beleegyeztek, és elkezdődhetett az előkészítő munka.
Ez alatt, a 2 év alatt a legfontosabb teendő volt levadászni azokat az ékszereket, amiket ide szerettetek volna hozni, vagy ezt a munkának a nagy részét az ékszerház végezte el?
Az első és legnagyobb feladata az ékszerház feladata volt, hogy kitalálják, hogy a 200 év alatt elkészített csodálatos ékszerek közül miket mutassunk be. Tehát nekik kellett válogatni, hiszen több 10 000 ékszerről beszélünk, és amikor ez megvolt, a következő nagy feladat az volt, hogy ezeket a magántulajdonosokat egyenként föl kellett keresni, és meg kellett győzni őket, nem magyar magántulajdonosokról van szó, hogy adják ide Magyarországra ezeket az értékeket. Ez komoly feladat volt, és sok helyen győzködni kellett a tulajdonosokat, mert hogy az ékszerek döntő többsége sosem volt kiállítva. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarországra nem merték odaadni, hanem egyáltalán múzeumi célra, hogy ők ezt átengedjék, még az is kérdéses volt. De eléggé sikeresek voltunk, gyakorlatilag a végére eljutottunk oda, hogy mindenkit, akit kitaláltunk együtt, hogy szeretnénk bemutatni az ékszerét, azt sikerült meggyőzni.
Hány tételt láthat a nagy közönség?
Összesen, ha nem csak az ékszereket vesszük, hanem például azokat a szerszámokat, amit 200 évvel ezelőtt használtak, vagy azokat az ékszerterveket, amelyek alapján ezek a csodák elkészültek, vagy festményeket, vagy korabeli ruhákat, amikhez fölvették az ékszereket, akkor több mint 300 tételről beszélünk. Többek között például Erzsébet királyné ruhája is látható, amihez az ékszerek is a kiállításban vannak, de az én kedvencem az egy tábornoki egyenruha, amihez van festményünk, az egyenruhán, a festményen láthatóak az eredeti kitüntetések, gyémánttal, smaragddal díszítve, tehát ezek nem a hagyományos egyszerű kitüntetések, hanem az ékszer változataik, ott vannak a tervek, és ott vannak az eredeti ékszerek is.
Eszetekbe jutott az utóbbi napokban a Louvre.
A Louvre kapcsán azt tudom mondani, hogy amikor a Louvre-ban megtörtént az eset, 32 perc múlva kaptam az első telefonhívást, és szerintem a Louvre-ban elég sokat csuklottak nekem köszönhetően, mert hogy van hatása a Gödöllői kastélyra ennek az eseménynek. Nagyon sok mindent kellett újra gondolni, nagyon sok műtár tulajdonossal például az elejéről kellett kezdeni a megbeszélést, és be kellett...
És hát az egy hónappal ezelőtt volt, másfél hónappal ezelőtt
valóban
volt.
Valóban másfél hónappal ezelőtt volt, úgyhogy majdnem lehetetlenné tette ezt a tárlatot, és a költségeket is megnövelte, hiszen volt olyan magántulajdonos, aki extra biztosítást kért a tárgyhoz.
Ezek a tárgyak ráadásul aztán utána tényleg elköltjük a 250 millió eurót, ezek úgy jönnek az országba, hogy vámot is kell fizetniük? Fizetni értük? Kvázi, mint hogyha itt eladnátok?
Igen, Európai Uniós országból ilyen nincsen, viszont ha unión kívülről hozunk be ilyen komoly értékeket, akkor valóban egyfajta biztosítékként vámot kell fizetni. Ez az összeg, hogyha majd elhagyják a tárgyak az országot, akkor visszajön hozzánk, de egyelőre valóban vámbiztosítékként jelentős összeget kellett befizetnünk annak érdekében, hogy beengedjék a magyar hatóságok Magyarország területére ezeket az ékszereket.
Szóval soha nem látott ékszerkollekció várja mindazokat, akik meg szeretnék nézni. December 6-a és április 6-a között ebben az időszaki kiállításban ugye a Gödöllői Királyi Kastély Rudolf szárnyában van ez. Nos, akkor térjünk rá arra a hírre, amelyik egy nagyon-nagyon jó hír, hiszen egy olyan jelentős dotációt kap a kastély, amelyikkel nagyon-nagyon sok mindent újjá lehet varázsolni. Mik a legfontosabb teendők?
Gödöllői kastély Magyarország legnagyobb alapterületű kastélykomplexuma. Nagyon furcsa, mert hogyha valaki eljön hozzánk, akkor teljesen mindegy, hogy melyik irányból érkezik, maximum 10%-át látja az épületnek. Tehát úgy van megtervezve, kialakítva a Gödöllői Kastély Együttes, hogy picinek tűnjön, hogy ne nyomja az embert, amikor megérkezik. Többek között ezért is hívják gödöllői stílusú kastélynak ezt az építkezést, ugye mondjuk Versailles-ban, meg Schönbrunnban, vagy akár Eszterházán pont az ellenkezője a cél, amikor megérkezik a vendég, ijedjen meg.
Ott van a nagy totál.
A nagy totál. Nálunk nincs nagy totál, nálunk csak pici totál van. És ennek a hatalmas épület együttesnek csak a fele került felújításra az elmúlt 30-35 évben. Tehát bőven akad munka. Gyakorlatilag az a cél, hogy a teljes kastély együttes régi fényét visszaadjuk, és nem csak az épületről beszélünk, hanem a 26 hektáros történelmi és természetvédelmi oltalom alatt álló kastélykertről is. Az én kedvenc részem egyébként a kastélyban a sörfőzde, ezt is föl fogjuk újítani, és lesz ismét történelmi sörfőzde a gödöllői kastély falain belül.
Van-e olyan része most a kastélynak, amelyikhez egyébként még egyáltalán nem nyúltatok? Mert hogy... annyira nem volt fontos, bár minden eleme fontos, csak igen.
A kastélykápolna, a narancsház, a fürdő, a muzsikusszárny, az istállók, a kocsiszín, az előbb említett sörház, a teljes komplett alakút és pincerendszer, az udvarmesteri épület, a kertészlak, az üvegház, és a parkból 21 hektárnyi terület az, amihez gyakorlatilag a II. Világháború óta nem nyúltak. A kastély kápolnában néha tartunk vezetést, meg évente 3-4 a kastélyhoz tartozó egyházi ünnepnapokon misét. Tehát beengedjük a látogatót, de amit most látott a látogató, az is egy 1943-44-ben kialakult kép. Igazándiból azóta érdemi felújítás ott sem történt.
És bocsánat, ezeket a területeket nem is lehetett látogatni?
Gyakorlatilag a döntő többségét nem lehet látogatni, mert hogy nem csak hogy romos, hanem például az udvarmesteri épületünk, vagy a kocsiszínnek a jelentős része, az már életveszélyes. A födém leszakadt, gyakorlatilag a külső falak állnak, a tetőből egy pici áll, tehát óriási munkákra van szükség.
Az oké, hogy ezeket majd föl fogjátok újítani, viszont ezeknek a berendezési tárgyait, azokat honnan veszitek elő? Az jutott eszembe, mert éppen múlt héten beszélgettem a Schlosshofról, Ausztriában van, és ugye nekik az volt az irgalmatlan nagy mázliuk, hogy még a II. Világháború előtt az összes berendezési tárgyat elvitték, elraktározták, és így nem lett az enyészeté. Magyarországon teljesen más volt a történelem.
Valóban teljesen más a történelem, és sokkal nagyobb feladatot ad nekünk a Gödöllői kastély, vagy bármelyik magyar kastélynak az újra berendezése. Hiába van az, hogy jövőre lesz 30 éve, hogy 1996. augusztusában megnyitott az első 10 szoba a nagy közönség számára a kastély épületében, mint múzeum. Azóta is azonban folyamatosan történik a gyűjtés. Vásárolunk tárgyakat, a mai napig ajánlanak föl korábban megtalált kastélyberendezési tárgyakat, térítésmentesen, ingyenesen a megtalálók, vagy azoknak a leszármazottai, és ezek között mindenféle tárgy van. Tehát a hallgató ne úgy képzelje el, hogy pici tárgyakról beszélünk, hanem mondjuk egy komplett kastélyba illő nagy cserépkályha, vagy kandalló, amit egy szomszédos falu padlásán találnak meg az örökösök, és aztán fölhívnak minket, hogy gyanús, hogy ez nem a parasztházban volt használatban, hanem túl díszes, ahhoz elmegyünk, és be tudjuk azonosítani, hogy a kastély melyik szobájában volt, vagy teljes csillár, 16 ágú csillár is került így vissza hozzánk. Folyamatosan dolgozunk. Az idei év legnagyobb vásárlása egyébként Bécsben történt egy aukciós házban, egy csodálatos festményt vásároltunk meg, amin Erzsébet királyné a magyar koronázási ruhájában látható. Ez állami támogatást kaptunk, javarészt ebből, illetve saját forrásból tudtuk megvásárolni a festményt. Folyamatosan dolgozunk rajta, viszont a felújításoknál nem akarunk már a 30 szobás vagy 33 szobás állandó kiállításunk mellé még 43 szobát vagy 53 szobát, vagy a kastély mind a 170 szobáját múzeumként berendezni, így nem feltétlenül feladat vagy cél, hogy korabeli bútorokat vagy eredeti berendezési tárgyakat találjunk most.
Nagyon-nagyon sok olyan elemet soroltál föl, ami ugye arra vár, hogy hozzányúljatok. Hogyan kell elképzelni ezt a munkafolyamatot, vagy mivel fogtok kezdeni, mi lesz a második, mert azt gondolom meg kell tervezni, hiszen azért ez a pénz végleges, valamilyen szinten azért pozícionálni kell, hogy mire fordítsátok.
Szerencsére ez az összeg úgy került meghatározásra, hogy akár az idő előre haladtával is elegendőnek kell lenni, hogy mindent megcsináljunk. Tehát, hogy nem nincs olyan feladatunk, hogy melyik ujjunkba harapjunk majd bele, és melyik épületszárnyról mondjunk le. Az a cél, hogy a teljes kastély felújításra kerüljön. Most a munkák...
Bocsánat, ez hány éves projekt?
Hivatalosan 9 esztendő áll rendelkezésre, hogy teljesen befejezzük. Én abban bízom, hogy ennél azért rövidebb idő alatt is ezt el lehet majd végezni. Most az a feladatunk, leginkább az a feladatunk, hogy a bármilyen furcsa meglévő épület, műemléki épületeknél is tervek kellenek, kiviteli tervek. A kiviteli terveket meg különböző kutatási dokumentációk előzik meg. Mondok egy példát. A kastély kápolnájába, hogyha most belépünk, akkor a falakon sárgás meg szürkés színeket látunk, és nincsenek szép falfestések, nincsenek freskók. Itt elég jól állunk, mert a tavalyi évben megtörténtek a kutatási munkák, és így derült ki, hogyha majd lefejtik ezeket a sárga-fekete rétegeket, meg szürke rétegeket egymásról, akkor elő fognak jönni a régi freskók, és azt lehet majd felújítani. Viszont van olyan épületrészünk, ahol még egyáltalán nem történt kutatás, tehát történeti kutatásokat, restaurátori kutatásokat, értékleltárokat kell végezni. Például az összes ablakot, a több tízezer ablakot egyenként meg kell nézni, melyik az eredeti, amit restaurálni kell, és melyik az, amit mondjuk 40-50 évvel ezelőtt pótlásként tették be, és azt ki lehet dobni, lehet helyette újat csinálni.
By the way, ablak. Egy ilyen esetben, ahol hány ablak vannak a Gödöllői Királyi
Kastélyben? Több mint
10 000. Nagyon-nagyon fontos energetikai kérdés is, hogy például azok hogy lesznek felújítva? Vagy megmarad szépen a fakeret, a gyönyörű szép díszített vagy nem díszített fakeret, és abba belekerülnek azok az üveg elemek, amik egyébként ma már megfelelnek mindennek?
Igen, a projektnek kettő célja van. Egyrészt célja az, hogy felújítsuk a romokat, illetve a már korábban felújított részekhez is hozzányúlunk, hogy korszerűbb, energiahatékonyabb legyen az épület. Ezt egyébként az idei évben az alapítvánnyal együtt meg is kezdtük, és a főépületben, amelynek az ablakait 96-ban, tehát 30 évvel ezelőtt már egyszer felújították, azoknál elkezdtük ezt a munkát, és ez jó tapasztalat majd a nagy felújításokhoz. Valóban így történik, hogy leveszik egyenként az ablakszárnyakat, sőt, nagyon sok helyen a keretet is kiveszik, a farészt restaurálják, az üveget kiveszik belőle, és ma már vannak, amik 30 évvel ezelőtt még nem léteztek, olyan speciális hővédő üvegek, vagy jó energiahatékonysággal rendelkező üvegek, amik kifejezetten műemléki épületekre vannak kitalálva. De mi még tovább mentünk, mert azon kívül, hogy ilyen üvegeket helyezünk el az ablakokba, még speciális fóliával is látjuk el a nyílászárókat. Azt tudom mondani, hogy van olyan ablakunk, amit már nyár elején megcsináltak, és a nyári időszakban hűtés nélkül 15 fok volt a különbség, most téli időszakban fűtés nélkül pedig 12 fok különbséget tudnak ezek az ablakok, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan figyelünk majd oda a felújításnál, például a nyílászárókra.
Nincsen ott sok időnk, még egy nagyon rövid kérdés, hogy csak hogy a folyamat hogy menjen. Elkészülnek a tervek, és akkor utána kírják a közbeszerzést?
Magára a tervezésre is közbeszerzési eljárás lesz kiírva, valamikor a tavaszi nyár elejé időszakban. Tervek elkészültével, kiviteli tervekkel, engedélyes tervekkel lehet a kivitelezésre közbeszerzést. Akkor a munkáról beszélünk, hogy bár a döntés még nem született meg, de az a feltételezésünk most, hogy nem lehet egyszerre ezt elvégezni, tehát nem arról fog szólni, hogy az összes épület részen egyszerre 17 000 négyzetméter alapterületen meg 20 hektárnyi parkon kezdenek el dolgozni, hanem kisebb ütemekre szedjük szét. Ezzel tudjuk azt is biztosítani, hogy a Gödöllői kastélyt nem kell majd bezárni a nagy közönség előtt. Tehát nem arról fog szólni, hogy évekig nem lehet oda jönni hozzánk, hanem ugyanúgy igyekszünk fogadni a látogatókat, nyújtani a szolgáltatásokat, koncertekkel szórakoztatni a közönséget, kiállításokkal, színházi előadásokkal, miközben a felújítások mennek, és ezért is van szükség ilyen sok időre egyébként, hogy a munkákat biztonsággal elvégezhessük.
Még egy információ a végére, milyen évet zárt a Gödöllői kastély? Látogató szempontjából természetesen.
A következő két hét még nagyon fontos nekünk. A december mindig egy csúcsidőszak a Gödöllői kastély látogatottságában, de az előzetes foglalások alapján azt lehet mondani, hogy szinte biztos, hogy rekordlátogató számot fogadunk a Gödöllői kastélyban. Ez nem csak a fantasztikus időszaki kiállításoknak, a folyamatosan megújuló állandó kiállításnak is köszönhető, hanem például a koncerteknek, az adventi kastélynapoknak, a fesztiváloknak, vagy éppen a fénykertnek. Ugye esténként, amikor a múzeumot bezárjuk, akkor megnyitjuk a kivilágított kastélyparkot, és 130 a kastély tematikájához illeszkedő fényszoborral szórakoztatjuk a közönséget, akár még óriás kerékről is meg lehet nézni a kivilágított kastélyt és annak parkját. És ezeknek a látogatóknak az összessége azt mondja, hogy szinte biztos, hogy rekordlátogató számunk lesz, csak az épületben várhatóan olyan 360-370 ezer vendéget fogunk megmozgatni, a kastélyparkban pedig közel 900 ezer vendéget fogadtunk.
Jó munkát!
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen! Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója volt a vendégem, mert hogy egy nagy volumenű 9 évet átívelő nagy felújítási munkába kezdtek. Köszönöm az információkat!
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Köszönöm figyelmüket, önök az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
Ez volt a Menni Enni, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.